első két kádár elvásodban
elsőnek kértem szót, mert az enyém egy kicsit hosszabb lesz, mint a szokásos. Hát talán régen hallottak engem. Ibériát. Szabad beszédnek van előnye és van hátránya. És az írott beszédnek is van hátránya. Engedjék meg a következőt, megjegyeztem. Nekem van betegségem. Nagyon hasonlít ahhoz, amit a feleségem fogy. Ő is, én is. Na most az orvosi vélemény a következő. Az én feleségem az 5 éve jár bottal. Annak azért kell bottal járnia, és azért fogy, mert radikális gyomorműtéten ment keresztül, miközben én börtönben voltam. És felszólították, hogy tagadjon meg engem. És nem tagadott meg. Erre megtiltották a férje nevének a használatát. És pincehelyiségben, egy mackó tömő vacak helyiségben volt már megfelelő koros nő. Ez még most is számít. És
egy török pillanat lesz a végtelen.
Egyszer azok engem megismertek, és bámultak, hogy hogy vállalta ő azt, hogy hát tudják, hogy én mikor voltam a mi rendszerünkbe, börtönbe.
Jó lesz nekünk, egy palackba zárjuk a szellemünk. Én örülök neki, hogy itt lehetek, mert itt tervezik az isteneket.
Ez nem orvosi titok, mert nem ott érezkedtem.
Jó lesz nekünk, csak elől.
Nekem az a bajom, hogy az agyam örökké forog, és az is energiát kíván. Én nem a pocakomból fogytam.
Na hát, jó estét kívánok mindenkinek a Tilos Rádió stúdiójából. Péntek van este 8, tehát ez itt a régen minden jobb volt, a rádió hátrafelé nyilazó műsora. Marci, átadnám neked a szót.
Sziasztok!
Vezesd be a mai.
A stúdióban pedig Balázs, Peti és Marci, és mai vendégünk pedig Tabajdi Gábor, akinek nagyon köszönjük, hogy itt van most körünkben. És Gábor igazából egy tavaly megjelent, de azért, hogy a Mester és Margaritában, hogy ezek nem másodlagos frissességű Kiegyezés Kádárral című könyvéről fogunk beszélgetni, ami hát igazából az 56 utáni néhány évet öleli fel, és ebben próbálja, illetve hát nem is próbálja, hanem meg is teszi, meghatározni azokat a fajta mechanizmusokat, vagy azokat a fajta folyamatokat, amikkel igazából 56-ot, mint egy Subát Kádár kifordította. Petinek erről a Jancsó Miklós jutott eszébe, akit
igen,
Isten nyugosztaljon.
Igen, ugye sajnálatos aktualitás, hogy ma meghalt Jancsó Miklós, akinek a Szegény legények című filmje ugye a Betyárvilág felszámolásának a szűrében valójában az 56 utáni helyzetre, 56 kezelésére reflektál, és talán erre is kitérünk, hogy amit gondolunk, hogy a Szegény legények az egy ilyen, szinte ilyen mérnöki tűszálvékony, vagy tűvékony mérnöki pontos rajza lenne a hatalommechanizmusának, hogy betört embereket ott a sáncban, és bűnrészesítette a foglyokat, úgy vajon Kádár is ezt tette a magyar társadalommal, és hogy mi is volt ez a politika, hogyan zajlott ez a kiegyezés.
És tulajdonképpen arról beszélgetünk itt a műsor előtt, hogy Kádárból is, mintha kettő lenne már, ami, hogyha egy szemét így ketté lehetne ilyen Jekyll és Hyde-szerűen választani legalábbis, ami az emlékezetet illeti, hogy van egy rossz Kádár, aki leverte 56-ot, és cudarul elbánta a nemzeti önrendelkezéssel legalábbis, aki kivégezhette Nagy Imrét, vagy aki leszámolt Nagy Imrével, és van egy jó Kádár, aki pedig kihozta ebből az 56-ot követő legrosszabbból a legjobbat, és megteremtette itt a legvidámabb barakkot, tehát hogyha Ceausescu Romániájához képes nézzük, vagy az NDK-hoz képes nézzük, akkor egy mérsékelt, pragmatikus, már-már deáki magasságokba emelkedő figura. Ezt persze csak idézőjelben mondom, hiszen majd erről is beszélünk, hogy milyen apológia társul egyébként Kádárhoz. De át is adom Gábornak a szót. Hogy látod ezt a jó Kádár, rossz Kádár dolgot? Van egyáltalán ilyen? És kezdjük az elején a rossz Kádárral, hogy egyáltalán milyen ember volt Kádár János, milyen politikus volt, és hogyan kell, milyen összehasonlításban, vagy milyen szempontok alapján értékelnéd te Kádár szerepét?
Rendkívül összetett személyiség nyilván, és ez a történész kutatók között ugye vita, hogy mennyiben tudunk a megmaradt, fennmaradt szövegeken, emlékeken keresztül valóban átlépve az ő kultuszain vagy kultusz nélküliségén közelíteni hozzá. Minden esetre néhány tény megragadható. A rossz Kádár, vagy ha tetszik, az erőszakos Kádár, aki a politika legkeményebb eszközeit használja. Ez a szerep ez nagyon jól megragadható. Egészen az ő nyilvános karrierének a kezdetekkor, amikor egy rendőrfőkapitány helyettesként kezdi, és aztán utána, amellett, hogy a pártban előrelép, az erőszakszervezeteknek is az irányítója, az AVH létrehozója, ami aztán ugye feledésben, mert ez a jó Kádár ezt majd elfeledteti.
Hiszen börtönben volt.
Hiszen áldozat is egyben a rendszernek működtetője másod vonalban. De utána áldozat is, és áldozatként tud színre lépni. De ez egy olyan szál, egy olyan élmény, amire ő visszatérően szűkebb körben azért mindig hivatkozik, és ezt érzékelteti, hogy ő ilyen módszerekkel is képes dolgozni, és a politikának ezt a világát is ismeri. Egyébként ez az időszak, amit én vizsgáltam, az tényleg erről szól. Ugye ez a kemény kéz az ahhoz 56 utáni megtorlásoknál is fontos, már ezek ugye célzott megtorlások. Ez a néhány év az, amíg eljutunk a rendszer mottójáig, az aki nincs ellenünk, az velünk van időszakig, ha tetszik, akkor ez az időszak, amikor erre a képre rá épülnek azok a kezdemények, amiből aztán majd a paternilista Kádár kép alakul ki.
Egyébként Kádár az összehasonlításból kezdetben szinte Rákosihoz képest csak jól jöhet ki. Tehát a rossz Kádár értelemben is, hiszen Rákosiról semmilyen, vagy hát én nem tudom, hogy ki őriz pozitív élményeket, de róla nem maradt fönn semmi ilyesmi pozitív kép, róla csak rosszat szoktak mondani, és Kádár éppen azáltal válik pragmatikussá, hogy az ököl helyett vagy szóval a másik kezét is tudja használni, és tud simogatni vele, vagy tud elismerni, nem csak ütni.
Úgy, talán azt fontos látni, hogy amiért ő adekvát embere lesz ennek a korszaknak, vagy ennek a rendszerre, nagyon jó az alkalmazkodó képessége, nagyon gyorsan felismeri, hát akár mint a rendszer áldozata is, mint aki megjárja az EVE börtönét és mint működtetét is, a korábbi időszakok tapasztalatait, az 56 tapasztalatát, és nagyon jól alkalmazkodik a megváltozó nemzetközi környezethez, hiszen ennek az újrakezdésnek nincs értelme, ez nem elbeszélhető a hruscsovi Szovjetunióban meginduló folyamatok nélkül. Tehát Kádár képes Hruscsov legjobb tanítványává válva stabilizálni a hatalmát és működtetni azt a rendszert, azt a politikai struktúrát, amely lényegében változatlanul épül újjá.
A Rákosi és Kádár közt lehet-e annak szerepe, hogy tudtam már, hogy a Rákosi az autentikus moszkovita, aki ugye migrációba kerül, míg Kádár gyakorlatilag a 30-as években Magyarországon egy ilyen végig magyar közegben tevékenykedett talán, tehát egy illegális kommunistaként, ugye a legenda szerint József Attilát is ismerte, bár nem tudom, hogy ez mennyire igaz. Az a lényeg, hogy lehet ezt mondani, hogy azért se válhatott egy ilyen elszállt diktátorrá, mert hogy valamelyest mindig a magyar közegben és a lenti közegben, vagy abban, inkább abban gyökerezett?
Hát ez inkább egy olyan elem, ami az ő nem létező, de mégis létező, amire kitérünk kultuszának az egyik alapeleme. A politikai kiválasztásnál is, akár az a moszkvai kiválasztásnál is ennek van szerepe, tehát ennek ilyen értelemben van reális eleme. Ugyanakkor, ha a 45 utáni éveket nézzük, akkor ő ugyanúgy kiépít és működteti ennek a rendszernek egészen ugye a párt főtitkár helyettesi pozíciójáig, mert bizonyos szügrémium az úgynevezett Rákosi körül négyes fogatnak, vagy trojkának nem is tagja, de bizonyos kampányokat tekintve csúcsvezető, tehát például a klerikális reakció elleni harcoló bizottságnak a tagja, és számos ponton, mint belügyminiszter, a rendszer öklének számít, miközben ekkoriban még egy kevésbé ismert szürke kádernek tekinthető.
És miért őt választották ki, vagy tudjuk-e egyáltalán, hogy azon a bizonyos éjszakán vagy estén, vagy napokban, amikor őt ugye Münich Ferenccel együtt ugye elrabolták, vagy legalábbis mindenképpen ugye szovjet delegációval együtt így Moszkvába vitték, és hogy valamilyen szinten megdolgozták, vagy rábeszéltek, vagy mi azt tudjuk, hogy mi történt, milyen ráhatást gyakoroltak le, és miért pont őt választották ki?
Hát erről egy jegyzőkönyv maradt fönt, az említett szempont mellett még ez az áldozati története, amely alkalmassá tette őt az újrakezdés arcának, tehát ez tekinthető azért a fő szempontnak. Aztán azt nem tudjuk, hogy négy szem közt persze ő, kivel még mit beszélt a hivatalosan jegyzőkönyvezett moszkvai tanácskozásokon túl, de hát ez a két szempont.
És amikor itt 56 után ugye megkezdődött ez a...
Bocsánat, térjünk vissza még egy pillanatra 56-ra. Tehát ugye sokak fejében ugye, hogy 56-ban felszívódott egy időre. Azt lehet tudni, hogy ebben a ilyen titokzatos, misztikus időben ő tulajdonképpen mit csinált?
Hát ez elég kevés idő, ami miközben, tehát ugye eltűnik, és másnap megjelenik Moszkvában, tehát ez egy repülőútnyi idő lényegében, amiről vannak visszaemlékezések, tehát ilyen nagy fekete folt itt nincsen.
Uh-huh. Azt hiszem, amikor 56 után gyakorlatilag ugye a párt újjáépítése is meg kellett, hogy történjen, mert a Magyar Szocialista Munkáspárt névem. Aztán kevésbé ismert, azt tudjuk, hogy Kádárral szemben milyen ellenérzések voltak, hogy 56 hogyan húzódik ki, még a munkástanácsok hogyan küzdenek meg a sztrájkok. De hogy itt a magyar kommunista vezetésen belül is azért komoly ellenérzések fogadták Kádárt. Tehát ez a kétfrontos harc, vagy Réva József és mások, ők mennyire tudták stabilizálni Kádárnak a helyzetét. Tehát az, hogy mondjuk Hruscsov rátett, vagy az akkori szovjet vezetés rátett, az automatikusan legitimálta a magyar pártvezetésen belül Kádárt, vagy neki itt a magyar pártvezetésen belül komoly harcokat kellett vívnia, tehát ott Réva József
hogy
komolyan kiállt.
Hogy akár Moszkvának bizonyítson.
Igen.
Hát az ő helyzete az 57 tavaszán, vagy 57 júniusában a párt értekezletén szilárdul meg. Kezdetben valóban rendkívül szűk mozgástere van, és hát abszurd módon mondjuk a rendszer legszilárdabb támaszai mondjuk, a kezdeti időben van egy fontos csoport, az újra munkába álló ávósok, hát azok a tisztek, akik az ügyével is foglalkoztak, akik őt is vallatták, akik beszélnek arról, hogy még ez a Kádár ügy se lezárt, és tágabban nézve is az apparátusnak, a pártapparátusnak a sztálinista szárnya, vagy a tagjai, akik jelentkeznek, és itt is egyensúlyozásra kényszerül. Az már egy vitatott kérdés, hogy Réva József, aki ír egy cikket, ez megjelenik a Népszabadságban, majd utána ezen az a pártértekezleten majd júniusban Kádárt látványosan legyőzi, hogy ez Kádár részről ez már egy nagyszerű taktikai húzása, hogy ezt ő engedte, és hogy ennél ez egy spontánabb folyamat. Minden esetre ezek az erők léteznek, ott vannak, Kádár kihasználja, kiegyezik velük, tehát ahogy kialakul egy szövetségi politika, vagy kezd kialakulni a társutasoknak a keresése, ha tetszik, jobb felé, a párton belül is ki kell ezt alakítani, tehát ezek az erők a Táncsics kör révén ugye szerveződnek is, és ennek a Táncsics körnek a felszámolása, vagy integrálása lényegében egy időben történik meg, mint ahogy a Hazafias Népfrontot elkezdik újra szervezni, ez is beszédes.
Hogyha egy lépést visszalépünk, 56-ban vagy 56 után hogyan döntött el például Kádár sokszor személyesen, hogy kikerül a nyaktiló alá, és ki az, akivel kiegyezik. Tehát érdekes mondjuk megnézni három embernek a sorsát. Péter Gábor, akivel minden, Kádárnak minden oka meg lett volna egyébként, hogy leszámoljon. Péter Gábor egy elég jó ilyen nyugdíjas állást kap gyakorlatilag. Rákosit eltávolítja, vagy Rákosi elmegy Magyarországról, szóval nem zavar itt több vizet, Nagy Imrét viszont kivégzik. Tehát ez csak három ilyen gyors példa, ami hirtelen eszembe jutott. Hogyan döntött Kádár ebben? Van valamilyen, mutat ez valamilyen mintát, vagy egyszerűen csak csak pragmatikus volt.
Hát ez a párton belüli kérdések, ez egyszerűen Péter Gábort azért elítélik, és majd amnesztiával szabadul újra. Az egy szimbolikus ügy, súlytalan figura már, már ugye érdekes történet, egy zárója, vagy jellegzetes, hogy ugye már Rákosék is letartóztatják.
Hát bocsánat, csak azért kérdezem, hogy
a tömegbűnbak.
Ahogy például Beriát kivégzik a Szovjetunióban, ugyanúgy leszámolhattak volna Péter Gáborral is, ehhez képest az, hogy egy ideig börtönben van, és nem elteszik láb alól, ez egy szoft megoldás.
Igen, de szóval már ez a Péter ügy, ez már korábbi, tehát ez már 53 és 56 között is zajlik, és van több fordulója ennek. Tehát emiatt se lehet megtenni. Rákosi Megyes ellenfél, tehát az egy komoly eredmény, és azért egy hosszabb folyamat, amíg őt végleg sikerül elérni, hogy ő biztosíték legyen, hogy ő nem tér vissza, majd aztán vagy idővel távolabbra is számozik. Nagy Imre meg rivális. Ha egyébként hogyha a forradalmárról, vagy a társadalom különböző csoportjait megszemélyesítő személyekről van szó, akkor azt hiszem, hogy kezdeti időben jól látható, hogy itt számos esetlegesség is van, és számolnak a nemzetközi tiltakozással is, hogy egy író lefogása mit jelent.
Mondjuk Déli Tiborról
például. A belföldi hatásokkal, és az egyéb, egy akkor még nagyon hullámzó politikai viszonyokkal, tehát ahogy épül a rendszer.
Fölhallgatott vagy a tekület?
Halló, szervusz, ilyesti vagyok, kivel beszélek?
Ez a Tilos Rádió.
Nem tudom, a technikus szeretném elérni.
Az nem a helyes csatornát vesztettél, ez az adás. Bocs, na halló.
Halló.
Akkor ez nem ide szólt.
Tehát, hogy ezekben a kezdeti időben nagyon látható, hogy ekkor még belső viták vannak a pártvezetésben, és hogy Bibó Istvánt letartóztassam, megvárjuk a országgyűlés összehívását, a május 1-i nagygyűlés, stb. Tehát igen, ez akkor még ilyen napi munka.
Rákosival sokban tartották Kádárt? Mert Rákosi ambicionált erősen a visszatérést, és mondhat, hogy levelekkel bombázta végül a szovjet vezetést. És az mikor derült ki végleges, hogy Rákosi nem jött vissza Magyarországra? Vagy egyáltalán megkockáztatta volna a szovjet vezetés azt, hogy Rákosit visszaküldi Magyarországra, amikor látványosan megbukott, ugyanakkor mégiscsak egy kipróbált ember volt, akiben megbízhattak.
Valami rövid ideig talán ez fölmerül, de ez néhány hónap, és utána tehát ezen az 57 tavaszán már Kádár biztosítékot kap, hogy Rákosi nem tér vissza, és talán egy döntő állomás ebben a történetben, ami az én korszakomnak a vége, amikor ezekkel a balos elemekkel való végleges leszámolás megtörténik, ez egy időben zajlik a kinincsenünk, az velünk jelszó meghirdetésével, meg a szocializmus alapjának lerakásával, tehát ez 62 nyara, amikor az úgynevezett személyi kultusz, tehát a Rákosi éra egy ilyen felemás, de megbélyegzés akár, tehát abszolút megpróbálok elhatárolódni tőle, miközben hát nyilván vannak folytonos elemek, de személy szerint ekkora
hát
már Rákosi
Kádár maga is bűnbak, egy folytonos elem.
Igen, és ekkor 62-re lesz véglegesen Rákosi, és szükkül egy bűnbak, ugye.
És bandája.
Igen.
Hát klikkje mondjuk, okay. Igen.
Ugye most a pártvezetésről szó volt, de ugye a magyar társadalomról, tehát szintén zajlanak a kivégzések, a büntetések, ugyanakkor egy másfajta megnyerése is folyt. Tehát 1957-ben történt a 20. századi magyar történet a legnagyobb reálbér növekedése, amikor azt hiszem januártól áprilisig
Vagy növelése ugye?
Igen, növelése, nem növekedés, nem a gazdasági növekedés miatt történt, hanem úgy tudom, hogy jugoszláv és egyéb hitelekből finanszírozott béremelés történt. És sokan ennek tudják be azt, hogy 1957. május 1-én már hatalmas tömeg állt ki a Hősök terére ünnepelni. Hát május 1-jét. Egyébként ugye ez hagyomás úgy állítják be, mint hogy a magyar társadalom addigra elfogadta azt, hogy 56-nak vége, ugye nem kezdtük újra márciusban, akkor is be kell illeszkedni a rendszerbe, amely ráadásul jólétet ígér. 57. május 1-jét kísérleti adásként már a Magyar Televízió is közvetíti, úgyhogy már a szinte már félig nyugat, vagy ilyen jólét, de hogy a valóban akik kint voltak a Hősök terén, arról mit lehet tudni, hogy kényszerítve voltak mondjuk a szakszervezet által, vagy presszionálva az emberek, hogy kimenjenek, vagy egy ilyen részben valóban spontán.
Legalábbis azért is érdekes a kérdés, volt. Mert ez a május első, ez a pálfordulás, mint a pálfordulásnak egy szimbólumát, magyar társadalom pálfordulásának egyik szimbólumát szokták emlegetni.
Igen, magának a rendszer számára is fontos határköz, illetve személyesen Kádár János számára is az 57. május elsőjéről készült felvétel az egyik volt, ami az ő dolgozószobájában kint volt. Egyébként már a Fortepanon látható is egyébként, tehát ennek ők nagy jelentőséget tulajdonítanak.
Egyébként, ha megnézzük ezt a felvételt, akkor nehéz nem nagy jelentőséget tulajdonítani neki, tehát egy nagyon durva szerintem. Már nyilván a történelmi kontextussal együtt, tehát nem szükeszi.
Igen, ugyanakkor ennek az egésznek azért számos megélés története van. Nyilván ezeknek a megnyerést szolgáló intézkedéseknek jelentős hatása van. Hozzá kell tenni azért, hogy akármilyen furcsa is így visszafelé, a Rákosi rendszernek is volt azért egy bázisa, tehát arra is lehet építeni egy május 1-i felvonuláson. Aztán, hogy ezen kívül még milyen mértékben vannak megfélemlített kivezényel dolgozók, és mennyi a passzív nézelődő, azt nagyon nehéz látni, különböző emlékezése vannak, és még akkor is, hogyha ez egy tömeg, akkor is, hogyha ez egy akár több százezres tömeg is, hogy ez aztán a magyar társadalmat reprezentálja, ez a budapesti tömeg, hogy ezt hozzátegyük, az különösen nehéz, és akkor még természetesen erről is vannak azért visszaemlékezések, hogy igen, szuggesztív ez a felvétel, az egy propaganda felvétel.
Ismerték a Léni Riefenstahli kameraállásokat.
Annyira nem is profi, de erről vannak személyes nyilatkozatok is, hogy...
De most igazából arról is szóval, hogy nyilván van egy nagyon nagy tömeg, és ha akik nagyon az előterében vannak a képben, kellően lelkesek, akkor már önmagában is gondolhatjuk azt a többiről. Tehát nem is kell ide nagy trükk, nem? Tehát hogyha a tömeg hátsó része nézelődő, szkeptikus, nem tudom, kivezényelt, elég az első
sorokban. Ilyen szempontból nem vagy propagandista, hogy milyen beállításokat kell csinálni, de mondom, hogy erre uh-huh. vonatkozóan azért vannak, hogy hát ez nyilván ez a nem csak a propaganda szervek, hanem szem azt az újjá szerveződő politikai rendőrség által biztosított esemény volt is, ahogy a rendszer utolsó, vagy a szerv utolsó nagyszabású eseménye, vagy temetése tetszik, a Nagy Imre temetés. Ugyanezen a téren ugyanúgy ott voltak és készültek rá már a szervek is, és nem csak az MSZNP propagandistái hónapokon keresztül.
De ez azt is jelenti, bocsánat, ez egy hatékony munkát is jelent, tehát hogy annyi embert megmozgatni, szemmel tartani, tehát ez az apparátusnak egyfajta ilyen erő mutatása is, hogyha már egyszer annyi embert ott azon a téren fel tudnak vonultatni.
Mindenképpen, hát ez tagadhatatlan. Volt ennek hagyománya, vagy ha tetszik, rutinja, hiszen a Rákosi korszak, a magyarországi sztálinizmus évei azért erről a totális mozgósítás, vagy ennek a kísérletéről szólnak. Ez az, amivel ugye Kádár majd elkezd szakítani már mondjuk 59-től, de 57-ben ez a hatás is működhetett még.
Itt 57-ben nem csak a tömegek megnyerése kezdődött meg egy jóléttel, hanem úgy tetszik az értelmiséget, vagy az 56 mellett kiálló értelmiséget és a művészeket is kezdték, mondhatjuk, megvásárolni. Vagy nevezhetjük-e megvásárlásnak-e azt, hogy 56-ban Németh László kiáll az Emelkedő Nemzet című cikkével a forradalom mellett, és 57-ben ugye Kossuth díjat adnak Németh Lászlónak, aki ezt elfogadja, és másoknak is rögtön megkezdődött a megnyerése. Ezt szintén megvásárlásnak nevezhetjük-e mondjuk Németh László Kossuth díjat?
Hát ez már egy etikai értékelés. Én ennek a folyamatát, vagy az erről szóló tudásainkat próbálom összeszedni. Az látható, hogy igen, az utitársak keresése az nagyon hamar megtörténik, tehát ahogy az a megtorlás is több hullámban kibontakozik, ugyanúgy megkezdődik a szövetségeseknek a keresése is, vagy akár még korábban is. És ez adott esetben itt egy-egy személyes döntésnek is következménye van. Egy Kovács Béla Kisgazdapárt volt főtitkára, igen, vagy nemet mond Kádárnak, azon múlik, hogy mikor hívják össze az országgyűlést, nekik milyen tisztséget kapnak, vagy akár egy Németh László. Tehát ez a hatalom részéről ez látszik, hogy nekifutnak sok buktató, kudarc, visszalépés, újratervezés van ebbe, amíg létrejön a Népfront. A másik oldalról összetettem és elemzés kérdése, hogy azért az biztosan elmondható, hogy 56-os élmény az a megváltoztathatlanság, a globális kereteknek, a idegháborús kereteknek a tudomásul vétele, ami egy új helyzet, ha értelmezzük úgy, akár egy új etikai helyzet, és hát akkor ilyen bázisról lehet akkor beszélgetni, akkor, hogy egy Németh László, I.S. Gyula, vagy bárki más, aki valamilyen módon szövetségessé válik, vagy szóba áll a rendszer vezetőivel, annak a tevékenység az, hogy ítélhető meg.
Tartunk egy szentet, és mindjárt folytatjuk. Konszolidáció. Thank you.
Mindenkinek továbbra is szép jó estét kívánunk a Tilos Rádió stúdiójából. A Régen minden jobb volt adását folytatjuk még a 9 óráig.
És fokozódó konszolidáció.
Várj, én nem kapcsoltam meg, bocsánat, a mikrofonodat. Igen, tehát a Kádárnál tartottunk is a konszolidáció.
Igen, és egyre csak fokozódik a konszolidáció. Akkor
mert kiasztottad a nagy reálbért az előbb, meg a...
A nagy reálbér növekedés, és... Szó volt már arról, hogy a személyi kultusz évei után a Kádár rendszer és Kádár János gyakorlatilag a személyi kultusz hiányából csinált kultuszt. Tehát ha Kádárnak kultusza van, akkor az arra vonatkozik, hogy Kádár nem lövöldözött jeges medvékre, mint a Ceausescu Romániában, nem járt le függönyözött Volgában, ezzel szemben látogatta a TS-eket, és akkor egy kézben ott volt a hagyma, a szalonna, szalonnázott, és adott esetben Kádár kifejezte örömét, hogy ugye ilyen legendásan...
A hát, krumplileves az legyen, krumplileves.
Igen, igen, ilyen, ilyen Móri Zsigmondi alapon. Meg kifejezetten örömöt jelentett neki az, hogyha a magyar sakkcsapat, hogy a Portis Lajossal vagy Florián Tiborral sakkozhatott, mert ugye egy...
Horgászhatott a Balatonon, ilyen...
A hétköznapi, tehát a reakciót, vagy a tehát referálni a hétköznapi ember élményeivel akart kapcsolatba lépni, tehát a egyébként, kis sakkozás, horgászás.
Így hadd kössem össze, jó, persze a történetet hozzátartozik, hogy valahol olvastam, hogy nem merték neki kiszámlázni azokat a gimbikákat, amiket amúgy lelőtt a vadásztársaságról, de hogy Ferenc Józsefnél is volt ez a mitológia, hogy korán kell, tábori ágyon alszik, hideg vízzel mosakszik.
És jelenkori tehát ez a politikai összehasonlítás is
tehetnénk. Egy puritán ember volt, így hangzik a
ez a puritán kód, tehát azt mondta, hogy ez nem kádári, hanem korábbi.
Nyilván épített korábbi példákra is, de van annak is nyoma, hogy azért figyelték a nyugati politikai folyamatokat is, és akár az ottani PR technikákat is. Összességében azt lehet mondani, ha kicsit a reklám helye, Majtini György vezércse című könyvében ezeket a mítoszokat ezt rendkívül alaposan és nagyon olvasmányosan feltárta és elemezte, hogy akár a vadászós történetek, akár Kádár krumplileveses otthonának, ami ugye azért egy elvett Rózsa Dombi villa háttértörténetet.
Aminek a kettőben viszont tyúkokat tartottak.
Ez hát így történt, ez megtörtént, de hogy korábban medence is volt, amit betemettek. Ezeket a történeteket, amennyire lehet ennek, ez érdekes egyébként, ugye Kádár zárkozottsága fontos személyisége, egy megrendszer szempontjából fontos tényező. Amennyire lehetett ennek utána járt és kiváló, és mondom, olvasmányos könyvet írt ebből, hogy ajánlani tudom mindenkinek, akit ez a szintje érdekel.
Ő tudatosan építette ezt a fajta mitosszát, ráerősített valamikre?
Mindenképpen
vagy?
Azt gondolom, meg hát a túlélésének a záloga, tehát akár már az ő pere, amikor ugye a rendszer vezetőjéből hirtelen a vádlottak padján találja meg az AVH-s vizsgálatisztekat, és hogy ott elsírja magát a tárgyaláson, és még ki tudja korábban, tehát az illegalitás éveiben bujkálni, szökni kényszerül, ugye ott is álnevet használ, és azért csak katonaszökeményeket hagyják el, stb. Tehát számos ilyen epizódja van az életének, a túlélésének a záloga ez a fajta rejtőzködés színészi képesség.
Milyen út vezetett egyébként ettől a rossz Kádártól a jó Kádárig? Tehát ebből a megtorló figurából, abból, aki végül is létrehozott egyfajta szocialista jóléti államot, tehát a hétvégi házak, a balatoni telkek Kádáraig. Hogy találta meg, vagy hogy választotta ki ezeket a csoportokat, amiről egyébként a könyved is szól, és milyen fogásokat alkalmazott az ő megnyerésükre.
És még annyit kifejezetten, hogy magával a rendszer, tehát mondjuk így a kommunista vagy a munkásmozgalmi szellemmel szemben nyerte meg a magyar társadalmat olyan eszközökkel, tehát mondjuk a Rákosi rendszer, vagy úgy általában az ilyen ideál tipikus, keményen kommunista vagy szocialista diktatúrák, ugye nagyon politikusak, nagyon ideológikusak és nagyon harcosak, és ezzel szemben...
Tehát ő kifejezetten az osztályharc pedál helyett az átkor szociáldemokrata pedálra taposott rá.
Hát a jólét emelése, politika visszavonása, a harcosság helyett gyakorlatilag az otthoni, a víkendháznak a kultusza otthon, vagy legfeljebb a harcnak csak így a mindennapok harcába a konvertálás, tehát csapoljuk le a hanságot, és hasonló ilyen jóléti élet.
Egyrészt Hruscsovista mintát követett, ugye Hruscsov hirdette meg azt, hogy utolérjük, és még túl is szárnyaljuk a kapitalista világot, és tehát ez a fajta jóléti fogyasztás növelő politika onnan jön, ez a fajta verseny, hogy a két világrendszer közti küzdelem, betélkedés erre a területre helyeződik át részben, miközben offenzívában van egyébként a szovjet tábor az űrkutatásban elért sikerek, ez az időszaka, a Sputnik és Gagarin évei. Tehát, hogy ez onnan jön, ezt onnan veszi. Egyébként pedig, hát ha tömören kell azért, hogy ez a fajta emlékezete vannak az időszaknak, hát azért nagy összörök összehető, hogy ez egy hosszú idő után, ugye ők maguk használják ezt a konszolidációt, ez vitatható, de ez egy nyugalmi periódus számos rendszerváltás után, hogy számoljuk, de itt akár majd tucatnyit is megszámolhatunk néhány évtized leforgás alatt, és ez a fajta kiszámíthatóság, ami ezt az emlékezetét, ezt a fajta közérzetet, tehát a legújabb összegzések, a kádárizmust tényleg mint egy olyan típusú közérzetet adják, amely a lényege az, hogy akár az 56 előtti, akár a 45 előtti világhoz valahogy jobb, mindig jobb, és ennek reális alapja is vannak, nyilván erre rá lehet még segíteni, rá lehet még építeni.
Mennyire látod alaposnak a párhuzamot 48-al, tehát mondjuk jó 100 évvel az előtti történésekkel, tehát ezt a mondjuk forradalom, megtorlás, prosperitás lineáris folyamatot, van egyáltalán alapja ennek a fajta összevetésnek, vagy itt almát vetünk
és össze. És hogy a véleskező Ferenc Józsefből Ferenc Jóska lett, hogy Kádárból diktátorból Kádár apánk. És ha jól létben mindkettőnek lesz
mint a toposz, mint az ilyen mindennapi politizálás szintjén, ez állhat, meg egy tényleg egy olyan klisé vagy metafora, amire építenek valamennyire megragadható ez a közgondolkodásban, akár ha ügynöki jelentéseket nézünk, szóval ez a Deák párhuzam, ha nem is Kádárra, hanem mondjuk azokra a kisgazdapolitikusokra, akik társutassávának áll. Ezt a kiegyezés fogalma azért mertem a könyv címének is adni. Ez benne van azért az emigráns sajtóban is, a közbeszédben is. Tehát az ilyen napi politikai diskurzus szintjén ez nyilván használható, és használták is. Mélyebb elemzésben nyilván ez nem áll meg.
Ugye a Bibónak volt a nagy koncepciója a kiegyezésről, hogy az eltorzult magyar alkathoz vezetett. Az, hogy az emberek másként kezdtek el viselkedni a közéletben, mint ahogy a magánéletben, és hogy ez szükségszerű kontraszelekcióval járt, mert hogy ahhoz, hogy valaki a közéletben karriert fusson be, szükségszerűen meg kellett tagadnia magát, ami már eleve egy torzuláshoz vezetett, hogy ezt nem mindenki tudta elviselni, és így kontraszelekció következett be. Ugye, te miként látod valóban, vagy hozzam azt a másik népszerű elméletet, hogy a románok jobban jártak, mert ott egy kemény sztálinista diktatúra volt, ott legalább volt egy ilyen katartikus rendszerváltó véres forradalom.
Hát már amennyiben ezt meg tudnák most 25 év után erősíteni Romániában, és nem ugyanúgy egy hatalom átmentésről volt szó, ahol a második sor legép puskázta az elsőt.
Igen, tehát ez a másik, de hogy a magyar társadalom, amit szoktak mondani, hogy meghajlította a társadalom gerincét.
Mindegy, tehát attól még egy katartikus felszorulás élmény szerintem.
Hogy a kádárizmusnak ezek a döntései, ezek nyilván velünk élnek. Én nehezebben tudok a társadalmi egészre, vagy társadalmi csoportok viselkedését mit mondani. Azt gondolom, hogy a társadalmi történeti mélyebb vizsgálódásokat igényel még. Elsősorban én a konkrét személyekkel, az elittel és az anti-elittel foglalkoztam, ahol egy újdonság, ahol megkésve, de azért mostanra már csak előkerülnek azok az akták, legyen azok legyenek azok pártiratok, vagy az állambiztonsági iratai, amelyek betekintést engednek ebbe a világba, vagy a Kádárnak a személyes levelei, ami alapján összerakható az, hogy egy-egy személynek hogy alakul a sors, hogyan változik a véleménye, hogy közeledik a hatalomhoz, és hogy történnek mondjuk így személyes kiegyezések. Én még ebben a munkában erre vállalkoztam, és azt gondolom, hogy erről részletesen lehet beszélni, mert hozzátehetjük, hogy egyébként ez az időszak talán a magyar politika történetnek, a magyar történelmek, ha tetszik, amely a leginkább dokumentált, tehát a legtöbb oldalról világíthatjuk meg ezeket az éveket, és azt a folyamatot, amely így a hatalom környékén zajlik, ezt a kiegyezést.
Tavasszal azt hiszem, jól emlékszem, a Magyar Tanácsban folyt egy vita György Péter és Lehtután Martin György között az a kapcsolatban, hogy egy cikkben I.S. Gyulát társutasként jelölték. Tehát I.S. Gyula az társutas volt, vagy egyáltalán jelölhetjük, hogy ez egy ilyen negatív felhangokat, vagy negatívan rezonál, hogy valaki társutas. Egyértelműen lehet negatív egy társutas szerep, vagy az, hogy mondjuk így és társutas szerepet vállalt, az sok kortárs írónak segítségére lehet. Tehát egyébként, hogy érdeket tudott érvényesíteni a célnál.
Nyilván, hogyha ezt a részét nézzük, akkor összetett a kép. Én az utolsó fejezetben mondjuk öt ilyen típust mutatok be, mond a társutasok, kutitársak, szövetségesek közül az egyik így, és te nyilván más Kovács Bilály vagy Ortutai Gyulái, tehát ezek, mint ahogy a ügynökök esetében sem lehet egy kalap alá venni senkit, ebben az esetben sincs erről szó. Más kérdés, ha a hatalom oldaláról nézzük, akkor ott megvan, hogy kikerül föl egy szavazó listára, aki az, aki a népromban szerepet vállal, ha tetszik, ki az, akivel számolnak, vagy ki az, akit használnak. És akkor ez ilyen listáim is vannak, akkor ha ezt értéksemlegesen nézzük, mondjuk, tehát a felhangok nélkül, akkor lehet kategorizálni.
Nekem az a kérdésem, hogy mennyire bújt ki Kádár ellenzéke, és ez persze már jóval túlmutat azon a perióduson, amit a könyvedben vizsgáltál Kádár köpönyegéből. Tehát mennyire formálta például az ellenzék szerepét ez a fajta kádári magatartás minta, és mennyire egyrészt ugye azokkal a később választókkal, azokkal az emberekkel lett dolguk, akiknek a fejében Kádár nagyon erősen elültetett bizonyos fajta előítéleteket, vagy értékválasztásokat, vagy elvárásokat. Másrészt meg Kádár, mint politikus, mennyire hatott rájuk később. Tehát a kérdésem igazából arra irányul, hogy túl tudunk-e lépni a Kádárnak az árnyékán 25 év után, vagy pedig még most is rávetíti a maga árnyékát a igazából a demokratikus és független és szuverén magyar parlamentre.
Kádár rendszerben végig voltak autonóm csoportok, amelyeket ellenségként kezeltek, ha tetszik ellenzékiek, legyenek alternatív művészek, underground művészek, egyházi csoportok, írók, különböző társadalom tudósok, akik megfogalmaztak rendszerkritikát szóban, vagy a mindennapi életükkel. Ezeket a csoportokat ugye megfigyelték, manipulálták, tehát így a kialakulásukban részes a rendszer. Tehát ha a részleteiben ez nem is lesz feltárt, vagy nem is ismerte meg, népiek és urbánusokat egymásnak kell uszítani, vagy egyházon belül csoportokat, ez látható az állambiztonságokból. Tehát így szerepe van így is, és nem csak a beszervezés, megtörés, megnyerésen keresztül az ellenzék kialakulásában. Hogy a kádári reflexek felhasználása, azok, akik ezen személyek közül aztán politikussá váltak, hogy használták, hát azt gondolom, az már 90 utáni és politológiai kérdés, mivel azért itt méreható folyamatok zajlottak le a társadalom átalakulásában, egy generációról van szó, nyilván azt látjuk, hogy sikeres azaz választásokat nyerő politikai erő a 90 utáni Magyarországon azt nem, hogyha nem jöhetett létre valamilyen módon a kádárizm reflexekre való hatás nélkül, az akkori vágyakra, félelmekre való építés nélkül, azt hiszem, a végtekintünk, de hát ez már egy politológiai kérdés.
Köszönjük
szépen. Egyébként volt még egy másik kérdés, hogy te nem tudom, mennyi időt töltesz egy nap ennek a korszaknak a forrásainak az olvasásával, de gondolom sokat. Ez mennyire lehúzó? Tehát azért én mindig azt érem át. Tehát, hogy mondjam, van az ilyen Budapest retro, meg ezek, vagy nem tudom, ilyen nosztalgia dokumentumfilmek, amiket így mindig vicces nézni, meg vannak azok a dokumentumok, amiket például a ti könyveitekben olvasok, azokat általában nem annyira vicces. Ez nem nagyon lehúzó dolog.
Nyomasztó és drámai, és tragikus sorsokat találkozik az ember, de ezeknek mindig van egy másik oldala is, mert tényleg lehet autonóm személyekkel, csoportokkal, hősökkel, hősies helytállásokkal is találkozni ezekben a történetekben, amelyekre meg építhetünk.
Köszönjük szépen Tabajdi Gábornak, hogy itt volt, és mindenkinek ajánljuk egyébként Kiegyezés Kádárral című könyvét, ami egy fontos, érdekes szeméről szól, érdekes olvasmány.
És ha a legközelebb két hét múlva fogunk jelentkezni, még nem tudom, hogy tudjuk, hogy mivel, de
valamivel.
De ha tudjuk, sem mondjuk meg. Úgyhogy ez a régen minden jobb volt, legközelebb két hét múlva lesz minden régen jobb.
Köszönjük, sziasztok!
Sziasztok!